Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek.
Igen.
A mikrofonnál Mihálovics András.
És Nyúl Zsuzsa, itt pedig a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli, ahogy hallhattátok. Van SMS, WhatsApp és Viber számuk is 0630-6980-980. Ide jöhetnek majd mindenféle észrevételek, óhajok, sóhajok és panaszok, amelyekkel vagy jut idő foglalkozni, vagy nem, majd meglátjuk. De most dolgunk van, menjünk is tovább.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, kérem szépen, hát amikor így beszélgetünk ebben a rovatban mezőgazdaságról, szerintem mindenkinek feltűnt, hogy az aszály elvitte, meg az ukrán gabona, meg a kínai méz, meg a nem tudom, és sokatokban felmerült az, hogy hát miért nem változtatunk ezen, hogyha ez ennyire nyögvenyelősen megy ez a szántóföldi növénytermesztés. Hát erről lesz most szó, mert hogy valószínűleg valamit tenni kell, de hogy mit és miért, erről Pinke Zsolttal, az ELTE TTK természet földrajzi tanszék tudományos főmunkatársával fogunk beszélgetni. Remélem, hall bennünket. Mi itt kapcsolaton keresztül van itt Pinke úr, ha minden igaz. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Na, nagyon halka halljuk, de majd próbáljuk akkor ezeket a dolgokat azért összehozni rendesen. No, az első kérdés az az, hogy mi a probléma? Mert én most vázoltam az aszályt meg az ukrán gabonát, de nagyjából ezek a fő gondok, ami miatt esetleg újra kell gondolni a magyar szántóföldi növénytermesztést?
Hát hátrébb lépnék. A Magosz elnöke szerintem ez egy ilyen tavasz végi, nyár elejé, tehát az ezévi asszály előtt kiadott nyilatkozata volt a Magosznak. 2021 óta nem termel jövedelmet a magyar gazdálkodók jelentős része. A MOSZ, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének az elnöke szerint az utóbbi években átlagos termelési színvonal magyarul, mit tudom én, és most ez egy idézet volt, termés átlagként is fordított ez a termelési színvonal, felett is, tehát az átlagos termés hozam felett is veszteségesek a magyar növénytermesztők, mondták ezt június 13-án, amikor viszonylag csapadékos és hűvös nyárnak néztünk elébe, tehát még fogalmunk sem volt arról, hogy az utóbbi évtizedek második legsúlyosabb aszályával szemben.
Tehát akkor ezt a termelők is tudják, hogy gond van.
Tehát itt katasztrofális gond van a termelők jelentős részénél, tehát egész egyszerűen csődhelyzet van.
Uh-huh. Hogyha ennyire kimutatható egyértelműen a tendencia, akkor hogy nincsenek erre olyan azonnali megoldásaink, amiket elő lehet húzni akár a fiókból, vagy nem tudom, meg lehet szólítani szakembereket, akik választ tudnak erre adni, hiszen ahogy említette, ez már egy évek óta mutatkozó tendencia.
Igen, éppen ez a vakság, vagy hogy mondjam, ez a fátumszerűség izgatott bennünket egy összefoglaló dolgozatnak a megírásához. Vezetett is bennünket ez a kérdés, hogy évtizedek óta látjuk azt, és évek óta kutatjuk azt konkrétan, hogy mi az oka, mi lehet amögött, hogy bizonyos asszályos periódusokat látunk. Tehát nem minden harmadik, negyedik évben bukkannak fel asszályok, de vannak olyan periódusok, amikor sűrűn, asszályos periódusnak hívjuk ezt például, az évezred fordulót követő években. Mi volt az oka annak, hogy rettenetes, tehát az egész növénytermesztési ágazatnak akár kibocsátásának felét lekaszáló asszály után sem változtat a termés szerkezeten, a termések összetételén, a termék palettán a magyar gazdálkodó, és egy kicsit hosszabb távú vizsgálatot folytattunk egészen az elmúlt 150 évre a magyar mezőgazdaság modernizációja óta.
Akkor nézzük gyorsan az eredményeket, mert tükönülünk, hogy mi lehetett.
Hát semmi nem változik.
Na az nagy baj, az nagy baj.
Egy rendkívül súlyos, belső, társadalmi gyökerű problémát azonosítottunk, tehát úgy tűnik, ha törik, ha szakad, a magyar gazdálkodó akkor is búzát fog termelni és kukoricát. Mondok egy példát. A nagy gazdasági válság, a 20-as évek végén jelentkező gazdasági válság következményeként a világon a megtermelt gabona neműek lényegében olyan alacsony áron keltek el, hogy eladhatatlanná vált. Tehát egész egyszerűen nem volt piac. A Magyar Királyi Statisztikai Intézetnek ez a mai hát országos statisztikai intézetnek az agrár közgazdászai, agrár statisztikai is, hogy könyörögtek cikkekben a magyar gazdálkodónak, hogy ne termelje, ne vessenek több búzát, mert egész egyszerűen nagy gondot okoz, nem változott semmi.
Miért nem gondoltak arra a gazdák, hogy valamilyen más terménynek a vetésére kellene átállniuk? Akkor a nagy infrastruktúrális berendezkedés váltást jelentene ez? Vagy?
Nem látjuk, nem értjük ezt. Kínomban elmentem különben terepi vizsgálatokat csinálni, tehát riportokat készíteni gazdálkodók, hogy mi lehet ennek az oka, nem jutunk egyelőre közelebb, nagyon összetett. Egy biztos, a rendszerváltás óta Közép-Európában olyan országok, akik a kommunista rendszerben a küszöböt rágták épségükben, például Lengyelország, Magyarországra jártak a lengyelek különben élelmiszerért, agrár nagyhatalommá váltak, globális kitekintésben is. A lengyel mezőgazdaság nagyon fontos termékekben kulcstermelő, nagyon magas a jövedelmezősége a magyarhoz képest, sokkal jobb a termelés biztonsága, nyilván azért, mert elkerülték azokat a konfliktusos területeket, amiket a magyar gazdálkodók úgy tűnik, és a szektorvezetői. Tehát azért ne felejtsük el, hogy itt a döntések Magyarországon, egyáltalán az egész létezésünk rendkívül centralizált, tehát amikor egy szektor sorsának az ilyen sodródásáról, vagy a válaszadási képtelen, innováció képtelenségéről beszélgetünk, akkor nem feltétlenül a legutolsó, legkisebb méretű gazdálkodóra kell gondolnunk, mint első számú idézőjelben felelőse, hanem a szektornak vannak...
Igen, irányítói. Ráadásul én hát nem tudom, a 90-es évek elején lettem újságíró, és a mezőgazdaságról cikkeztünk, és már akkor ment az, hogy feldolgozott termékeket, tehát ne nyersanyagokat, hanem feldolgozott termékeket, vagy magas minőségű nyersanyagokat exportáljunk, és ezzel foglalkozunk. Ennek ellenére tartunk itt, tehát hogy ezek ilyen politikai szlogenek révén megmaradtak, és közben megmegy ugyanaz, ahogy ön is mondja, régóta. De egyébként nem csak a lengyelek, hanem az írek is ilyen hasonló mezőgazdasági forradalmat csináltak, de hogyan? Tehát, hogy egy budapesti ember is értse, hogy vetek búzát, kukoricát, mert már a apáink apáinak apái is ezt tették, de akkor hogy lehetne ezen változtatni? Mit lehet csinálni? Mert most már ez nem csak gazdálkodási szempontból fenntarthatatlan, hanem mondjuk nem élelmiszerbiztonság, hanem mondjuk a biodiverzitás szempontjából is, mert ugyanebben a rovatban nemrégiben beszéltünk az agrár sivatagokról, mert hogy monokultúra van, búza, kukorica, napraforgó, búza, kukorica. Szóval egyre inkább, egyre több minden mutat abba, hogy ezen változtatni kéne, de hogyan? Akkor menjünk rá a biotermesztésre, mert hát nyilván ebből van jövedelme, tehát nem véletlenül csinálják ezek az emberek ezt, amit, és aztán utána csodálkoznak, hogy nem olyan eredménnyel, mint néhány évvel ezelőtt. Tehát mi az, amit a lengyelek tudtak, meg az írek tudtak, és mi az, amit mi még nem?
Igen, az ír példa kapcsán, amit talán a Válasz Online-ban megjelent cikkünk inspirálta, hogy ezt a példát említse. Köszönöm szépen a figyelmet. Az írek esetében a változtatás, vagy ez a strukturális átalakulás a 19. század közepén történt, a lengyeleknél meg a rendszerváltás után. Tehát van történeti analógiánk is, és ilyen írországé, vagy itt van a közvetlen közünkben Lengyelországé, akik velünk párhuzamosan élték meg ugye az utóbbi évtizedek kihívásait, és ellenkező választ adtak rá. De mik ezek a válaszok, ugye? Ez a fő kérdés, vagy a kérdésében ezt
így van.
Életem első számú hát olyan üzenetként. Nagyon összetett a válasz, és most nem bújkálni szeretnék a kérdés elől, de már az előbb is említettem, hogy nagyon nehéz megtalálni annak az okát, felfedezni annak a... És itt az utóbbi évtizedek hát közgazdaságtudományi fordulataira is gondolhatunk, amikor azt látjuk, hogy döntő kérdésekben az emberek által globális kitekintésben sem racionálisak. Tehát egy csomó minden szempont játszik szerepet a döntéseinkben, amiknek az eredője az, hogy amikor döntünk, akkor nem a fejünket használjuk elsősorban. Mire gondolok? Úgy tűnik, hogy tehát említette nagyon jó példát hozott fel 90-es évek elejéről, már akkor a zuhanyból az folyt, hogy feldolgozott élelmiszer kellene, vagy erre kellene a hangsúlyt tenni. Úgy jöttünk ki a rendszerváltásból, hogy Magyarországon az élelmiszeripar a keleti tömbben, az egykori KGST tömbben a legfejlettebb és a legversenyképesebb volt. Ezt a rendszerváltás követő években rekordsebességgel sikerült leépíteni. Ezzel szemben a feldolgozott termékeknek a háttérkapacitását, tehát azt az ipari infrastruktúrát, a szállítási, csomagolási, kereskedelmi. Itt az értékesítése nagyon-nagyon.
Halló!
Halló!
Na, megszakadt. Püf neki! Megpróbálunk akkor egy kicsit... Most jó. Hú, igen. Figyelünk.
Ez a mit, ez nem annyira...
Valamiért nem stabil. Igen.
Tehát ott tartottunk, hogy a lengyel mezőgazdaságban ugye... ezzel szemben, tehát a magyar folyamatokkal szemben hihetetlen gyorsasággal építik fel a feldolgozott termékek előállításának és értékesítésének infrastruktúráit. Egy kedvenc példám van, reggeli gabonapelyhek előállítása a piaca. KGST-ből Magyarországon állítottak elő látható mennyiségű exportra termelt reggeli gabonapelyhet. Most itt a műzlikre gondoljunk elsősorban, majd bármilyen pufasztott gabonákra. Lengyelország ennek a mennyiségnek 10-1-néhány millió dolláros exportunk volt, tehát 10 nagyságrendű millió dolláros exportunk volt a rendszerváltás előtt. Ez nulla közelébe zsugorodott a rendszerváltás után. A lengyelek azonnal elkezdték ezen a piacon exponálni magukat. 2020-ra fél milliárd dollárt meghaladó volt a lengyel reggeli gabona pehely export teljesítmény. Napjainkra ez nyilván tovább nőtt. Miközben Magyarország nagyjából elérte azt a szintet, azt az 1-2-10 millió dolláros szintet, ahonnan elindult a rendszerváltás.
Igen. Van egy másik probléma is itt a stratégiaváltás kapcsán, hogy ez azért is nehéz, mert hogy közben a külpiacon is helyet kell csinálni ennek, és ez lehet, hogy nehezebb mondjuk a gabonapehelynek piacot csinálni, mint a szemes terménynek a külpiacokon. És ugye ennek is van a magyar mezőgazdasági viszonyokat veszélyeztető lába, mégpedig amiről én itt a felvezetőben már szót ejtettem, ez az ukrán gabona kérdése. Tehát, hogy ott, azon a vidéken mindenféle termőhelyi adottságok miatt jóval hatékonyabban és jóval nagyobb termésátlagokkal fognak tudni gabonát termelni, és ugye arról beszélgetünk, hogy ezt beengedjék-e az uniós piacokra, vagy nem, és mi vagyunk a legnagyobb ellenzői ennek a dolognak, hiszen ugye a mi piaci pozíciónkat veszélyeztetjük. Szóval hogy lehet ezt a kettőt, hogy egyrészt van alulról egy nyomás nyersanyagfontról, másrészt fölülről egy nyomás, mert nyilván akik évtizedek óta berendezkedtek a piacon, mondjuk gabonapehely gyártásra, vagy joghurtra, vagy sajtra, vagy teljesen mindegy, azzal kellene most versenyeznünk. Ez egy elég megoldhatatlan feladatnak tűnik.
Igen, hát komolyabb a kihívás, mint a 90-es években, amikor a külkervállalatoknak a képviselői, meg a szakemberei napi szintű kapcsolatban voltak a felvevő piacokkal. Ugye ezt transformálni egy ütőképes, piacgazdasági környezetben folytatott, lényegében hosszú távú stratégiaként képzelhető, vagy lett volna elképzelhető ennek a piacnak a megdolgozása. Itt arról van szó különben, és visszaérkeztünk az előző kérdés csomag lényegéhez, hogy mik a legfontosabb problémái, kihívásai a magyar mezőgazdaságnak. A külsőket, azokat említettük, klímaváltozás meg túltermelésre. A belső között a tudás, a tudásnak az elhagyása. Tehát oly mértékben épül le a tudás megbecsülése, a tudás jelentősége. Itt, amikor arról beszélünk, hogy reggeli gabonapelyhek piaca, egy rendkívül egyszerű, technológiai értelemben egyszerű módon előállítható termékcsoportról beszélünk. Nem a gyártásban van a lényeg, hanem az értékesítésben, amit ön is feszegetett. Na, ezek a tudások Magyarországon lényegében teljes mértékben.
Azért rossz ez...
Más készletek is eltűntek. Tehát gondoljunk arra, hogy mi kutatóintézeti, egyetemi emberek szubszaharai fizetési viszonyok mellett dolgozunk, ezt túlzásként mondom, tehát olyan mértékű a bérezés, vagy olyan rendkívül alacsony szinte a bérezése a magyar kutatói közösségnek, amire Nyugat-Európában egész egyszer úgy érzik, hogy ez túlzás, tehát hogy amikor mi elmeséljük, hogy milyen béreink vannak, akkor mi egy kicsit hozzáteszünk az igazságot, pedig nem, tehát valóban ezzel néhány száz eurókért dolgoznak itt világszínvonalon. Most képzeljük el a tudáskészletnek a birtokosait, ennek a tudásiparnak a művelői, akik ilyen rendkívül, hogy mondjam, látványos negatív megkülönböztetésben részt. Ennek mi lesz a következmény?
Igen.
Mi várhatunk egy ilyen szituációtól? Amit az ukránokkal kapcsolatosan mondogat ön is, és nyilván az egész magyarországi sajtó is, alapvetően marginális kérdésről van szó, tehát a globális túltermelési válságoknak egy, vagy jelenleg kialakult válságnak egy, hogy mondjam, viszonylag szerény képviselője Lengyelország. Az igazi nyomás különben a szántóföldi növények oldaláról elsősorban Dél-Amerikából érkezik, tehát látjuk azt, hogy onnan fújják a passzát szelet, és nem Ukrajnából, búza esetében kétségtelenül Kelet-Európából, de innen sem Ukrajnából, hanem elsősorban Oroszországból. Ami a válaszadásra vonatkozik, bocsánat, tehát hogy mit is kellene csinálni. Sajnos kénytelenek vagyunk még egyet hátra lépni, tehát visszamenni oda, hogy a lengyelek mit, például ez egy fontos analógia, sokat tanulhatunk belőle, mit csinálnak velünk szemben, nagyon-nagyon másképpen. Magyarországon volt egy sokat bírált termelő szövetkezeti rendszer, ami a rendszerváltás után első számú, hát hogy mondjam, célpontja lett a múltat idéző szörnyűségeknek, és ezt le is bontották teljes tisztességgel, eltüntették a nyomait is, egy-két termelő szövetkezetünk maradt mára ezek társaságként működnek. Ezzel szemben a lengyelek érdekes módon, ami a rendszerváltás követően egyből szövetkeztek. Náluk nem volt termelő szövetkezeti rendszer, az orosz parasztnak nem mert neki, vagy bocsánat, a lengyel parasztnak nem mert neki menni a megszálló orosz hadsereg. Tudnék, egy hosszú lengyel-orosz együttlét volt itt Lengyelországban. Megtanulták a paraszt felkelésekben rejlő kockázatot. Nem merték húzogatni a lengyel parasztba. Ezzel szemben Magyarországon ez megtörtént. A rendszerváltás követően a lengyelek teljes mértékben tisztában voltak azzal az alapszabállyal, ami Magyarországon úgy tűnik, hogy egyáltalán nincs meg, nevezetesen. Az agrártevékenység az egy csapatsport, nem egyéni sport. Tehát ez olyan, mint amikor egy foci labda körül feláll egy csapat, és vele szemben egy önző játékosokból álló nem csapat, hanem mondjuk egy ilyen gyülekezet, vagy egy gyülevésztársaság.
Értem. Hát igen, csak ez van egy ilyen történelmi ellenállás, és az Unió is próbálja ezt a termelői összefogás, termelői értékesítési szövetkezeteket patronálni, csak nem nagyon van erre fogadókészség. Lehet, hogy történelmi lelki okai vannak ennek az egésznek, de értem, hogy miért fontos ez a történet, viszont nagyon elszaladt az időnk, úgyhogy egy ilyen záró gondolatként lehetünk optimisták? Tehát van még esély arra, hogy ezek közül néhány dolgot megcsináljunk, vagy majd ezt a piac valahogy kikényszeríti?
Hát én azt gondolom, hogy feltétlenül optimistaként kell tekinteni a jövőbe, mert különben a kardjainkban nőhetünk, uh-huh. és van is lehetőség mozgástér a magyar mezőgazdaság képviselőinek, vagy résztvevőinek itt az asztalán. Az első és egyik legfontosabb lépés lehetne az, hogy felszámoljuk azokat az agrárterületeket, ahol különben agrárökológiai, tehát termőhelyi adottság szempontjából teljesen indokolatlan
Igen.
az agrártevékenység, és meglepő talán, de a magyar szántóföldi állománynak sok 10%-a ebbe a kategóriába tartozik. Tehát egyből, hogy mondjam, kicsit lazább lenne az akó, és nem ennyire szűk, mint most, hogyha ettől a ballasztól például a magyar mezőgazdaság megszabadulna, és egyből különben a másik oldalon, amit a legelső kérdésében feszegetett biodiverzitás, fenntarthatóság, klímavédelem, ezeken a visszaadott területeken egyből széndioxidot lehetne elnyeletni a kis természetes ökoszisztémákkal, erdőkkel, mocsarakkal, biodiverzitást lehetne növelni, stb., ami különben az egész magyar agrártermelő táj sérülékenységét is csökkenti.
Igen. Jó, felfüggesztjük ezt a beszélgetést, mert az időnk elfogyott. Nagyon szépen köszönjük, gondolatébresztő volt. Fogunk még vele foglalkozni, ígérem. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt nálunk.
Nagyon köszönöm a kérdéseket, minden jót kívánok.
Minden jót, viszont hallásra. Pinke Zsolttal beszélgettünk, az ELTE TTK természetföldrajzi tanszék tudományos főmunkatársával. Nem nagyon tartható az, ami most szántóföldi növény termesztés ürügyén megy a mezőgazdaságban, és hogy miért, meg hogy merre lehetne menni, erről adtunk néhány gondolat erejéig kapaszkodót.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
No, hát akkor hogyan nyit ma reggel a tőzsde, hogyan kezdi a BUX a hetet? Cibere Ákos elemző majd elmondja. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Kívánok és üdvözlöm a hallgatókat is!
No, ha lássuk, forgalom és a fő blue chipek hogyan kezdik a hetet, akkor ez a kérdés.
Kezdésként azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag már egy új történelmi csúcsot ütött meg a BUX Index itt a reggeli órákban.
Nem rossz, 9
óra 29 perc körül 79.940 pont körül csúcsosodott ki a BUX Index. Azóta egy enyhe korrekció indult meg az index értékében azóta. Most jelenleg 79.883 pontnál járunk. Egy egészen magas, 1,2 milliárd forintos forgalom mellett. A vezető részvényeink közül pedig most jelenleg egyedül az OTP mutat ereszkedést. A 80 forintos csökkenése 21.860 pontonál, míg a többi részvényünk közül a Telekom 1260 forinton áll 16 forintos emelkedése, a MOL 2690 forinton áll egy 26 forintos emelkedése, és a Richter 10800-on egy 120 forintos emelkedése.
No, az azért szép teljesítmény. Forgalom is társul-e mellé, az emelkedés mellé?
Igen. Tehát korábban is említettem már, hogy egy egészen magas, egy uh-huh. nagy, az átlagtól egy kicsit magasabb, 1,3 milliárd forintos forgalom van jelenleg a bétem.
A nemzetközi piacokon is jó a hangulat, ahogy látom.
Igen, ugyancsak Európában egy kifejezetten jó hangulattal kezdődött meg a kereskedés, igaz, itt azért ebbe belesegített az, hogy olyan nemzetközi hírek is érkeztek, amik segítik a jó hangulatot, ugyanis azt a hétvégén jöttek olyan értesülések, miszerint egyre közeledik az izraeli-libanoni tűzszünetnek a megszületése, és ez adott most egy jó hangulatot az európai tőzsdéknek is. Itt a vezető indexek közül a DAX egy 6%-ost, a brit FTSE egy 4%-os emelkedésben van, a Eurostoxx és a francia CAC index is 6%-os emelkedés mutat éppenséggel.
Oké, de devizapiacot még nézzük meg, hogy hogy áll a forint az euróval és a dollárral szemben.
És hát a forint és az euró, a dollár és az euró árfolyamában is egy hasonló hír, tehát a libanoni tűzszünetnek a hír egy gyors erősödést indított meg a forint árfolyamában itt a reggeli órákban, azonban itt azóta már egy picit romlik a hangulat, jelenleg az euró újra kezd, az euróval szemben a forint újra kezd visszakorrigálni, jelenleg 412,3 forintot kérnek el egy euróért, míg egy dollárért pedig 394,5 forintot.
Oké, nagyon szépen köszönjük, jó kereskedést nem csak a mára, hanem a hétre nektek.
Köszönjük szépen, és nektek is további szép napot.
Szia-szia! Cibere Ákos elemzővel nyitottunk tőzsdét, megyünk tovább. Heuréka élmény a rovatunkban autonóm AI ügynökökről lesz szó.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Mi mással, mint a mesterséges intelligencia, és annak egy kicsit a tovább fejlesztési lehetőségei, nem igen, tudom, igen. Nagyon elbizonytalanodtam.
Igen, és beszélgettünk is itt adásunk kívül arra, hogy hogyan képzeljük el az autonóm AI ügynököket, mondjuk, hogy ülünk egy tárgyalóban egy asztalnál, és akkor mondjuk különböző ötleteket, megy egy brainstorming, és egy monitoron pedig a
mondják,
mesterséges
hogy ez nem lesz jó jogilag.
Igen, igen, és
ez
akkor
megoldhatatlan mesterséges technológia. Ezt én is tudom mesterséges intelligencia nélkül.
Jó, de hogy milyen gondolkodáshoz járul hozzá? Vagy egyáltalán jó irányba kezdünk erről gondolkodni?
Kis Gergely, az Attractó ZRT társalapítója van a vonal túlsó végén, hogy megfejtse ezeket a kérdéseket. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok!
Hát azt tudjuk, hogy mire képes a ChatGPT, mindenhez ér, de semmi ez se olyan nagyon igazán. Tehát mondjuk befektetési vagy életviteli tanácsokat nem biztos, hogy kérnénk tőle, vagy nem biztos, hogy az ő tipjei alapján lépnénk meg ezeket. Lesz valaha olyan mesterséges intelligencia, ami specializálódik, és az hogy képzelhető el a gyakorlatban? Őket ki tanítja föl, ők nem hasalnak-e, mint ahogy a mesterséges intelligencia teszi, ha nem tud ugye valamire a 100%-ban pontos válasz. Szóval
szerintem, hogyha most ezt a mesterséges intelligenciának tetted volna fel ezt az összes kérdést mostan, de akkor lehet, hogy picit összezavarodott volna. ChatGPT. Gergely, tiéd a szó, bocsánat.
Nem hiszem, hogy összezavarodott volna. Igen. És egyébként meg életvitek tanácsot szerintem nyugodtan kérhetsz tőle, mert abban kifejezett befektetési pénzügyi tanácsot azt valóban talán annyira nem. Most jelen pillanatban tartunk ezekkel a nagy nyelvi modellekkel, ami ugye a ChatGPT is egy ilyen, tényleg nagyon szűk területen meg tudnak oldani egy adatot.
Gergely, bocsánat, nem akarom megosztani vagy megakasztani a gondolatmenetedet, de nagyon szakadozol valami nyilászáróhoz, valami ablakhoz, hogyha közelebb állná, akkor az. Hát, ha megszünteti ezt a problémát, bocsánat.
Jó, bocsánat, akkor én odébb megyek egy kicsit. Tehát, hogyha lehet jobban tanítani. Szóval ahogy most használjuk a ChatGPT-t, a legjobb gyakorlat az például az, hogy amikor elkezdesz beszélgetni vele, akkor megmondod, hogy kivel szeretnél beszélgetni. Legyél te a, nem tudom én, fogorvosom, és akkor tanácsot kérsz tőle ezzel kapcsolatban. Legyél te a szakácsom, és akkor kérsz tőle valami jó receptet. És amikor ezeket ugye egyenként jól meg tudják oldani ezeket a feladatokat, de elakadnak, amikor már nagyobb testú problémával találkoznak szembe. És az ilyen autonóm AI ügynököt, meg az az agent AI, amiről majd egyre többet tudni a jövőben, azt jelenti, hogy ez a szűk területen jól működő ügynököket tervezzük mondjuk csapatba, és akkor egy ilyen csapatban több persona is helyett a AI-ok emberek, ők így csapatként oldják meg a feladatokat, és sokkal jobb eredményeket lehet elérni, különösen, hogyha ilyen nagyobb kompetenciát kell így megoldani.
De ez hogy képzelhető el a gyakorlatban, hogy úgy mondjuk, mint egy cégnek a felépítése, hogy lesz egy AI ügynök, aki a HR-es segíti, lesz egy AI ügynök, aki a makrogazdasági elemzőt segíti, meg lesz egy, aki a pénzügyi igazgatót?
Igen, ez pontosan így képzelhető el. A vállalatokban ugye jelenleg is le vannak osztva a szerepek. Igazából mindannyian, akik állásban dolgozunk, nekünk ugye van akkor egy munkaszerződésünk, a munkaszerződéshez egy munkaköri leírásban meg sorolva a feladataid. És amikor egy AI ügynököt definiálunk igazából, egy ilyen autonóm ügynököt, akár ezek nyelvi modellekkel, hasonló dolgot csinálunk, hogy megmondjuk neki pontosan, hogy milyen feladatokat szeretnénk, hogy végre, még jobban alábontjuk természetesen, mint a sima munkaköri leírásban, és akkor amikor nem egy tárgyalóban 6 ember beszélek valami témáról, egy értékesítési meetingen, akkor igazából ők azokat a feladatokat hagyják ott tényleg az asztalnál, amik a munkaköri leírásokban szerepelnek, igaz? Mert hogy azért kapja a fizetést. Uh-huh. És ebbe a modellbe szereplő, aki mondjuk nem ember, hanem éppen valamiféle mesterséges intelligencia, sem beilleszthető, hiszen ő is meghatározott feladatokat fog végigmenni, esetleg kiegészíti a hatáltal nézőpontját valamivel, amire neki jó mestersége van.
Egyébként, amiről beszélsz, ez mennyire a realitás mondjuk 1-2 éven belül, hogy elterjedjen különböző szektorokban és alkalmazzuk az AI ügynököket, vagy pedig ez már gyakorlatilag egy olyan modell, amit már bevezettek a piacon, csak át kell venni különböző szereplőknek?
Hát itt most azért nagyon erősen kutatási fázisban vannak ezek a területek. Az újabbnál újabb modellek, hetente, havonta jönnek modellek. Uh-huh. Szerintem azért a világban senki sem tudja még azt, hogy pontosan hogyan fog ez működni. Technológiai oldalon egy csomó olyan keretrendszer jelent meg az elmúlt évben, kis játékosoknak, meg mondjuk nagyoknak, Microsoft, nekik is ilyen keretrendszere, ami ilyen autonóm ügynökök létrehozására alkalmas és képes volt. Hát megvalósul, mi magunk egyébként hoztunk létre olyan alkalmazást, egy ilyen befektetési tanácsadást, több ügynök együttműködésével. Tehát technikailag megvalósítható ez a dolog. Ma még azért a vállalatok abban, hogy ezek a pár hónap, egy-két éve felbukkanó technológiák, azok így igazán élesben beállítsák döntéshozó helyzetben, de az egy-két éves prognózist, azt én abszolút reálisnak érzem.
Nem fognak ezek vitatkozni? Hiszen azért egy igazgatósági ülésen mondjuk a HR össze tud vitatkozni a pénzügyi igazgatóval és a makroelemző is a vezérigazgatóval. Hogyha mindegyiknek külön ügynöke lesz, akkor ezek a viták mondjuk az AI alkalmazások között vagy az ügynökök között is lefolytatásra kerülnek? Vagy hogy fog ez működni hatékonyan a gyakorlatban?
Pont erről van szó, hogy kell, hogy vitatkozzanak. Ugye egy meetinget is azért csinálsz, hogy az álláspontokat meg különben nem lenne szükség a meetingre. És mivel ugye ugyanez, hogy hoznak szemszögeket, hozza az egyik a saját nem kutatási területéről a szempontokat, hozza a másik is, és akkor vitatkoznak vele. Ma még egyébként pont ez a korlátja ennek a technológiának, hogy nagyon drága. Tehát mikor futtatjuk ezeket a ezeket a megoldásokat, akkor arra nagyon sok pénz megy el, ugye sok tokent forgalmaz, sokat szószátjárkodik, egymással ügynökök össze-vissza mindenféléket beszélnek. Mi meg csak azt tesszük észre, hogy a nap végére annyi pénzbe kerül a tesztelés, mint mondjuk egy lineáris modell. Ma még azért ez egy ilyen kísérleti terep, ennek a megtérülése igen erős bizniszkéz kellene, hogy ezt a költséget elbírja. Hát ugye radikálisan esik az AI használatnak is a költsége, természetesen, ahogy a konkurencia meg a piaci verseny zajlik. Szerintem ez nem lesz egy idő után fontos.
Egy dolog jutott eszembe, hogy nagyon sok múlik most már egy-egy jó menedzseren. Ugye egymásnak adják a cégek a névjegykártyát, fejvadászokat bérelnek fel, hogy na hozd el azt a logisztikai vezetőt nekem, mert ő aztán aduász a piacon. Hogy hol marad az individuum? Vagy majd, hogyha levadásszák a logisztikai vezetőt, akkor majd hozza a saját AI ügynökét, ami az ő munkáját segíti, és személyre szabott, és benne van szíve, lelke minden az embernek? Vagy ezt a problémát egyáltalán, vagy leírja az AI az egészet, és nem lesznek kiemelkedő top menedzserek, amikről majd a közgazdasági tankönyvek szólnak, mert már az AI mindent megoldott.
Hát ez egy iszonyú mély út, amivel most ezzel a kérdéssel beleugrunk. Mert én azt gondolom, ez ilyen hitvita jellegű is lehet, hogy én azt gondolom, hogy az ember az mindig is nincs olyan, hogy elveszi a munkádat, nincs olyan, hogy értéktelenné válsz, nincs olyan, hogy emberként az AI majd helyette csinál meg valamit, és soha nem is lesz. Tehát, hogy az ember az pont ugyanúgy fog menteni a világban, mint a most a felvetett ugyanakkor a Stanfordnak múlt héten megjelent egy kutatás, elképesztően izgalmas kutatás, arról szól, hogy 1000 darab embernek gyakorlatilag a személyiségét lemásolták ilyen napnyelvi modellekkel, ami úgy történt, hogy mint az 1000 ember egy ilyen 2 órás deep dive mély interjún vett részt, amit próbálták a személyiségét minél több aspektusára rákérdezni, és ez egy hosszú-hosszú, 2 órás interjú volt. Természetesen is tudom, hogy 2 óra alatt nem lehet ember személyiségét leképezni, de azért sokáig eljutottak. Utána az így kapott adatokat, amikor megszületett az 1000 emberből mondjuk az első 2 órás mély interjúja, akkor betették egy ilyen nagy nyelvi modellnek memóriája. Amit az ember elmondott, az vált a nagy nyelvi modell egy a AI ügynök memóriájává. És utána tesztelték a modellt egyéb kérdésekkel, és ilyen a publikáció azért elég hosszú, meg komplex, ez nem lesz ilyen egyértelmű, de hogy egy 85%-os korrelációt tapasztaltak abban a tekintetben, hogy egy fel nem tett kérdésre az ügynök mennyiben válaszolja ugyanazt, mint ember válaszolta volna. Tehát magyarul egészen jól működik ez a múlt hetem sem friss kutatás, egészen jól működött az, hogy ember személyiségét lemásolva AI ügynök, tehát hogy a digitális valamilyen ilyen másolatává vagy kivonatává vált. Úgyhogy az, hogy innen, amikor a logisztikai vezetődet elveszik, és hogy hozzá magával az AI ügynökét, ebből a gondolatmenetből, a jövőre nézve azt gondolnám, hogy egy kicsit igen. Ugye, hogyha ő saját éveken keresztül dolgozik egy asszisztenssel, akinek folyamatosan memóriája, hogy az X év alatt ilyen feladatokon ment végig ezzel az emberrel, akkor ez egy eléggé egyedi dolog lesz, tehát azt vízti magával már szerint mindenhova, igen.
Oké. Fú, gondolatébresztő volt, kicsit talán ijesztő is. Köszönjük szépen az információkat, szép napot!
Szép napot, sziasztok!
Szia! Kis Gergellyel, az Attractor ZRT társalapítójával beszélgettünk egy kicsit ügynökökről, méghozzá autonóm AI ügynökökről.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Na, lepergett az adás, hogy érezted magad?
Köszönöm szépen, nagyon jól éreztem magam.
A
nyúl
és a medve történetét hallhatták ma reggel a kedves hallgatók. Hát sajnos tényleg nem jutott idő több felvetésedre, de majd legközelebb. Ez a hétfő, ez mindig ilyen kicsit feszített egyébként.
Én nálunk
sok a rovat, hosszú rovatok vannak, úgyhogy nem nagyon tudunk mi se lubickolni, úgyhogy most neked se jutott alkalomra sajnos.
Eltől függetlenül még egyszer, nagyon köszönöm, hogy itt lehettem veled, ez volt az első közös együttműködésünk, vagy műsorvezetésünk. Azért ez 3,5 óra kemény együtt dolgozás volt a megszólalásainkban, szerintem azért lehetett érezni, hogy egész jól elbeszélgettük.
Igen.
Amúgy az adáson kívül is, úgyhogy szuper volt, köszönöm szépen még egyszer.
Hát bármikor. Úgyhogy a hallgatóknak meg köszönjük szépen a figyelmet, holnap 6 Gábortól a mai adás legjobb pillanatait idézzük fel, 6.30-kor meg már élőben Millás reggeli, úgyhogy addig pedig mindenki igen, termelje a GDP-t, de úgy, hogy közben figyeljen a mikrobiomjára, mert ha nem tesz, akkor nem tudja termelni a GDP-t. Ha nem tudja termelni a GDP-t, a büdös életben nem érjük utol Bulgáriát. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük.
Szép napot Szevasztok. Mindenkinek, sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.